Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump akár Kijevbe is kész elutazni, amennyiben az előmozdítja a békeügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében. Erről az amerikai elnök beszélt, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt Floridában. A csúcs találkozó után Trump azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a béke megállapodás közel van Ukrajna számára, ugyanakkor úgy fogalmazott, egy-két nagyon problémás kérdés fennmaradt. Az elnök arról is beszélt, a kelet-ukrajnai Donbasz régió egyike ezeknek a kérdéseknek, de megjegyezte, hogy ezen a téren is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez. Az amerikai elnök a korábban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről elmondta, az 2 órán keresztül tartott, nagyszerű volt, és számos pontot megvitattak az orosz államfővel. Volodymyr Zelenszky kifejtette, a 20 pontra szűkített béketervezetről 90%-ban sikerült megállapodni, amelyen belül az ukrán-amerikai biztonsági garanciákat illetően 100%-os az egyetértés. Szavai szerint az ukrán-európai-amerikai biztonsági garanciákról szinte teljes egészében létrejött a megegyezés. Az ukrán államfő hangsúlyozta, egy kidolgozott és elfogadott béke megállapodás bármely eleméről szükségessé válhat egy népszavazás Ukrajnában, de nem zárta ki, hogy arról az ukrán parlament döntsön. Donald Trump azt is elmondta, Volodymyr Zelenszkijjel közösen telefonon számoltak be az európai vezetőknek tárgyalásaik eredményéről, amelyen részt vett a francia, a lengyel és a finn elnök, az olasz, a brit, a német és a norvég miniszterelnök, a NATO főtitkára, valamint az Európai Bizottság elnöke. Egy végleges békemegállapodás az amerikai elnök szavai szerint néhány héten belül létrejöhet, ugyanakkor megjegyezte, hogy amennyiben rosszul halad a folyamat, akkor nem zárható ki, hogy meghiúsul az egyesség, ami szerinte szégyen lenne, ahogy fogalmazott. Az ukrán-magyar határszakaszon 6690-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 49 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. A nyáron életbe lépő uniós migrációs paktum elleni küzdelmet nevezte 2026 egyik legnagyobb csatájának a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán megismételte, Magyarország jövőre sem fogad be migránsokat, és nem fizet más országok bevándorlóiért. Svédországban 3-an meghaltak a skandináv félszigetet sújtó viharban, az áldozatokra fák dőltek rá. Tegnap még mindig több 10 000 ember volt áram nélkül. A Johannes névre keresztelt vihar az ország északi részének nagy részét és Finnország nyugati részét érintette. Romániában turisták rekedtek a fogarasi havasokban lévő menedékházakban az erős szél miatt. A térségben leállították a drótkötélpályás szállítást. A több mint 2000 méteres magasságban lévő menedékházakat csak kötélpályán lehet megközelíteni, miután a transzfogarasi utat már korábban lezárták a hó miatt. Németországban több baleset is történt a lefagyott utakon, 100 országban a rendőrség több mint 30 esetet regisztrált, és más tartományokban is voltak súlyos ütközések. Berlinben sokan kerültek kórházba csonttörésekkel a jeges útviszonyok miatt. Ismét kitört az Etna, a hatóságok a legmagasabb szintű légi közlekedési figyelmeztetést adták ki, de egyelőre nem kellett lezárni a közeli repülőteret. Az olasz országos geofizikai és vulkanológiai intézet szerint a kráterek folyamatosan bocsátottak ki hamut és füstöt. Az Egyesült Államok üdvözölte a Tájföld és Kambodzsa között létrejött új tűzszünetet, amely a december elején kiújult határkonfliktus lezárását célozza. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter felszólította a feleket, hogy tartsák be az egyesség feltételeit, és hajtsák végre a korábbi Malajziában megkötött béke megállapodás pontjait. Szíriában 3-an meghaltak és sokan megsebesültek a tüntetők összecsapásában az alavita meccset elleni pénteki merénylet után. A robbantásban 8 ember vesztette életét, 18-an pedig megsebesültek december 26-án a közép-szíriai Homszban. Irán 3 műholdat indított földkörüli pályára orosz közreműködéssel. A hivatalos közlés szerint a műholdak egyebek között időjárási adatokat gyűjtenek tudományos kutatás céljára. Teherán állítása szerint űrkutatási projektjeik kizárólag békés célokat szolgálnak. Elhunyt Brigitte Bardot, a francia filmművészet legendás alakja és az állatvédelem elkötelezett harcosa 91 éves volt. Humanitárius munkája is világszerte ismertté tette őt. Végül az időjárásról. Szinte zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb kevés felhő lehet felettünk, csapadék nem hullik. A szél sok felé megélénkül, néhol felerősödik, a csúcsomérséklet délutára plusz 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeretettel köszöntök mindenkit 2025. december 29-én, az év utolsó hétfő reggelén, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Kalkuttai Szent Teréztől származik és így hangzik: ha alázatos vagy, semmi sem fog rád hatást gyakorolni, sem a dicséret, sem a kritika, mert tudod, hogy ki vagy. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé 14 óra előtt. Hamarosan kezdődik a játék, 3 quiz kérdésre várjuk a helyes megfejtést, mind 3 megfejtés kell ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és 3 szerencsés nyertesünk lesz, 3 könyvet sorsolunk ma ki. Bejátszással is készültem, Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója, nagy sikerű motivációs könyvek szerzője, legutóbbi miskolci előadását idézzük fel, ennek egy részletét természetesen. Tartsanak velünk és játszanak velünk hamarosan. 9 után Közélet című műsorunkat hallhatják. Mai műsorunkban, amely a november 20-ai adásunk felidézése lesz, előbb a Szent István Rádió 25. illetve a Szent István Televízió 14. születésnapja alkalmából bemutatott hálaadó szentmiséről hozzuk el Önök Ternyák Csaba egriesek szavait, ezután a Juhari Zsuzsanna díj kiírásáról Németh Csabát, a Tudományos Újságíró Klubja elnökét idézzük. Majd adásunk végén a legújabb irodalmi Nobel-díjasunkról, a karácsony előtti könyvdömpingről, író-olvasó találkozókról beszélgetünk Kondás Vilmossal, a Miskolci Géniusz könyveruház tulajdonosával. Következzen bejátszásunk.
Bozsó dedikálja az új könyvét, vagy mind az ötöt? Bozsó Gyula, akkor természetesen, amit mondtam, Lőrinc László, ez már biztos, még nincs időpontja a Kozmacsi Andi dedikálásának, de ő is fog dedikálni a Léni és a Szerelem című könyvét, tehát ez is egy magával ragadó dolog lesz, és főleg a kisgyerekes szülőknek érdekes majd, lányoknak, fiúknak. Akkor Bart Eleonóra fog dedikálni nálunk, erre sincs még időpont, de fog dedikálni. Akkor az előbb beszéltünk Bárdosnak a második könyvéről, tehát a Rock Legendák 2-estől, amit majd Pataki Attila fog felvezetni.
Kilátó című regionális műsorunkban a Miskolci Egyetemre látogatunk, a Bűnmegelőzési Szabad Egyetem egy tavalyi eseményéről. Hoztuk el önöknek Cékman Zsolt, tanszékvezető egyetemi docens, a digitalizáció vélt hatásai a társadalmunkra című előadásának gondolatait. Következzen bejátszásunk.
És most mondhatjuk akkor, hogy a mesterséges intelligencia kinek a munkáját fogja elvenni. Ez a kulcskérdés, hiszen napjainkban ez érint minket. Hát leginkább azért, aki nem használja, vagy aki nem tudja használni. Mert nem a mesterséges intelligencia fogja elvenni a munkát, hanem az a kolléga, aki jól használja. Meg az az azonos munkakörben ellátó, vagy azt a munkakört jobban ellátó, aki hatékonyabban, olcsóban és gyorsabban fogja a mesterséges intelligenciával ellátni. Honnan tudjuk ezt? Hát mert számtalan technológia váltáson túl vagyunk az emberiség életében.
Napról napra című regionális műsorunkban Kisújszállás környékén megismételjük dr. Gelencsér Andrásnak, egyetemi tanárnak, akadémikusnak, a Pannon Egyetem rektorának és dr. Vankó Zsuzsának, főiskolai tanárnak, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola rektorának értekezését a civilizációnk jövőjéről.
Én ahhoz szoktam hasonlítani az emberi civilizációt, a modern civilizációt, nem az amazoniai esőerdőkben élő embereket, mert azoknak teljesen mindegy, hogy egy helikopteren ülünk, és a helikopterre lebegünk valami fölött, mert olyan magasra jutottunk, csak ahhoz az helikopterhez folyamatosan energiaellátás kell. Ha elfogy az üzemanyag, akkor az a helikopter lezuhan. És ez a kérdés, hogy hát ez hogy fogjuk tudni megugrani, hogyan fogunk tudni egy energiaszegény világban a civilizációval boldogulni, és hogyan fogjuk tolerálni azt, hogyha ez a jólét, ez nem lesz hosszú távon ebben a formában fenntartható, tehát mit fognak az emberek egymással csinálni, hogyan térnek vissza azokhoz az értékekhez, vagy azokhoz az elfoglaltságokhoz, amelyek nem igényelnek energiát.
10 órától hírek, majd kezdődik Mindennapi Egészségünk című műsorunk, melynek témája a magas vérnyomás. Bejátszásunkban dr. Herceg László, EGRI házi orvos, a vérnyomásmérők működési elvéről szól.
A vérnyomásmérésnél két dologra figyelünk. Rivarocsi módszere az volt, hogyha leszorítjuk az eret olyan mértékben, hogy nincs benne keringés, és megpróbáljuk meghallgatni, hogy suhan-e benne a vér vagy nem, akkor nem hallunk semmit. Mihelyt kezdjük ezt a nyomást felengedni, tehát beindul a végtagban a vérkeringés, akkor ahogy tágul az ér minden szív dobbanásnál, egy ilyen lüktető hang megy tovább.
11 órától hírek, majd kezdődik Mesterségem címere című portréműsorunk. Ez ezúttal egy emlékműsor lesz, melyben a közelmúltban elhunyt Fodor Vilmos Bélára, Miskolcváros egyik legismertebb és legkedveltebb utcazenészére emlékezik az adás szerkesztője Farkas Erzsébet egy évekkel ezelőtt vele készített riportjával. Következzen most rövid ajánlónk.
Pozitívum az lenne, hogy végtelenül örülök, hogy a végén, az életem vége felé felfedeztem ezt a utcazenei tevékenységet, mert annyira jól érzem magam benne, és annyira feldob, és annyira helyettesít olyan dolgokat, amit egyébként nem lett volna meg, de így ez az utcazenélés, ez csodálatos. De hál' Istennek még mindig akad olyan, aki odajön, és megköszöni, és azt mondja, hogy hát köszönöm, hogy maga létezik itt a városban, mert az egész város hangulata egész más, amióta maga itt van.
11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvi adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. József Attila, Kopogtatás nélkül című versét Fehér István mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben a harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől egyházi híreket hallhatnak, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Beketh Szent Tamás életéről dr. Katona István püspökatyát idézzük. 12.35-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkkal jelentkezünk. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Ezt követően hallhatnak legközelebb műsorismertetést. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében. Tehát most zenélünk, és kezdődik a játék.
És az újságok szerint jön az eső, jön az ősz, hosszú tél lesz megint. Húzódj még közelebb, s ha egy kevés bor maradt, oszd meg velem a poharat, ugyanúgy, mint szebb idő. Ez a csönd éve volt, körülzárt, átkarolt, gyere hát, legalább, elég kicsi bolond. Ez a csönd éve volt, szinte fájt, ahogy átkarolt, gyere hát.
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
Játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámhosszán, az év utolsó kvízjátéka, az utolsó lehetőség, hogy velem játszanak. Három könyvet sorsolunk ki a helyesen válaszolók között. Az egyik Torgella Sándor, a Levegő ura című könyve lesz. Most megtudhatják, hogy ki ajánlotta fel ezt a könyvet.
A könyv felajánlója a Génius könyváruház, ahol minden sikerkönyv, tankönyv és nyelvkönyv egy helyen megvásárolható. Génius könyváruház Miskolcon, a Széchenyi utca 107-es szám alatt. Telefon plusz 3646 412 878. Webáruházak www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu. Génius könyváruház. Minden könyvben Génius.
Jöjjenek a kérdések. Kinek a felesége volt Szendrei Júlia? Arany János, József Attila, Petőfi Sándor vagy Jókai Mór? Milyen nemzetiségű volt Pelé, a háromszoros világbajnok labdarúgó? Angol, brazil, spanyol vagy portugál? Illetve melyik település nem Eger város közvetlen szomszédja? Ostoros, Noszvaj, Felső Terkeny vagy Onga? 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Most zenélünk, meghallgathatják még egyszer a három kérdésünket, majd bejátszással is folytatjuk játékidőnket. Tartsanak velünk, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán.
Játék mindig másképp, túl komolyan veszed, pedig csak játék. Csak játék, mindig másképp. Kapkodás, rohanás, állandó telefoncsörgés, számlák meg csak sorba állva, mit teszünk ma vacsorára, azt hiszem, hogy túl gyors a tempó, gondol az, hogy játék, mindig másképp. Eltúlzod a dolgot, pedig csak játék, mindig másképp. Nekem pedig csak kávét. Kérek kávét. Elfér minden elfér. A jövő hét és a betét díj a hátadon is elfér. Minden elfér. Ezt veszed, azt veszed, felveszed és kiteszed. Gyereked az óvodában, férjed ott áll pizsamában, azt hiszem, hogy túl gyors a tempó, gondold az, hogy játék, mindig másképp. Túl komolyan veszed, az élet csak játék,
a kérdések, tehát mindhárom megfejtés kell ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba, és elvigyék könyvnyereményünket. Kinek a felesége volt Szendrei Júlia, Arany János, József Attila, Petőfi Sándor vagy Jókai Mór? Milyen nemzetiségű volt Pelé, a háromszoros világbajnok labdarúgó, angol, brazil, spanyol vagy portugál, illetve melyik település nem Egervárost közvetlen szomszédja, Ostoros, Noszvaj, Felső-Terkeny vagy Onga? Számunk 36-os körzet 510-610. Hívjanak minket bátran, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Bejátszással folytatjuk adásunkat. A november 18-ai Lélekműhely című műsorunkból következik két részlet.
Tehát a férfiak rúgját azért hoztam létre közgazdászként, mert nem vagyok nyugodni. Én egy társadalmi felelősséget vállaló, hogy mondjam, családból jövök Erdélyből, ahol az én felmenőim mind papok és tanítók voltak, akik a kis közösségekért, a falusi közösségekért voltak felelősek, és gondolom, hogy onnan hozom, mert nem tudok másra gondolni. És ahogy láttam, hogy esnek szét a családok, egyre gyengül a jövő nemzedék. Örülök, hogy itt vannak a fiatalok, és akik itt vannak, azok már eleve kiválasztottak, mert itt ülnek most. Ugye sosem, de nem azért dicsérgetem, mert itt vannak, hanem azért, mert tényleg van egy jó arány, hogy mondjam, akik jó, kemények, erősek, de arányaiban csökkennek. Tehát sokkal nehezebb lesz az életük, az én lányaim is 17 meg 14 évesek, hogyha nem 60% aki húz, hanem csak 10% aki húz és 90 nem, akkor az egy nagyon nehéz élet lesz. Tehát mégiscsak van egy gyengülés, a családok szétesése, a betegségek növekedése, és ebben én azt láttam, hogy a férfiaknak kardinális szerepe van, mert az iparosodással, városiasodással a férfiakat elvonták a családoktól, javarészt a munkahelyeken vannak jelen, nem is tudnak otthon lenni, mert annyit kell dolgozni, hogy egyáltalán a pénzügyeket valahogy a családnak össze tudják rakni, és jelen pillanatban a családok, a nők extra erőfeszítésén állnak, vagy buknak, tehát hogy a munkahelyek után még, vagy a munkába való teljesítés után a nők otthon még extrában mit tesznek ehhez hozzá. És azt látom, ma már egyértelműen minden mérés is mutatja, hogy a fiatal lányok is, ha nem visszük vissza időben a férfiakat a családba, ha a fiú nevelésben a férfivá válást nem helyezzük előtérben, nem tanuljuk meg ismét, hogy mit kell nekünk szülőként tenni, hogy olyan férfi legyen, akinek ajánlata lesz egy lánynak, ajánlata lesz egy nő fele, akit érdemes választani egy nőnek, akivel ki tud tartani élete végéig. Ha ezt nem tudjuk megoldani nagyon gyorsan, akkor a nők is el fogják hagyni a családokat. Már most azt mondják a lányok, hogy köszönöm szépen, én is inkább akkor majd dolgozok, pénzt keresek és elköltöm, és élvezem az életet. Ezek a tervek. És ha ez társadalmilag egy bizonyos arányon túl lép, akkor ez egy probléma. Tehát úgy látom, hogy a férfiaknak a negatív statisztikákat is ők vezetik, a korai halálozást, a szív- és érrendszeri betegségeket, az öngyilkossági statisztikát, a függőségek, minden. Ez azért van, mert egyszerűen nem találják a helyüket értelmetlen ez a mókuskerék. Tehát az, hogyha visszakerülnek az élet továbbadásába, és sikeres családokat, sikeres életet adnak tovább, és a végtelet ismét sikeressé tudják tenni, akkor az ő egészségüknek is jót fog tenni, a nőknek is jót fog tenni, a jövő nemzedéknek is. Tehát ez egy olyan mozgalom, ami kulturálisan szeretné ismét a férfinő szövetséget megerősíteni, a férfivá válás útját, és a generációs szövetséget, mert ez is teljesen szétesett, és látszik, hogy ma már azt a képet adják a fiataloknak, hogy nincs amit tanulni az idősebb nemzedékről, tehát ne is hallgassanak rájuk. El is fogadták ezt a fiatalok nagy többsége, úgy gondolja, hogy ez így is van, tehát valahogy ez így átmegy a magától értetődőségbe, pedig nincs olyan sikeres jövő nemzedék, aki a korábbi nemzedékeknek a tapasztalatait, a korábbi nemzedékeknek azt a fajta tudását, amit ők át akarnak adni azért, hogy ne kövessék el esetleg a hibákat, úgy is el fogják követni, de anélkül, hogy ez a generációs kapcsolódás meg lenne, és ez a transfer meg tudna történni, vagy az értékátadás, nincsen sikeres generáció. És ezeken külön tudatosítani kell, külön dolgozni kell. És akkor belevágok egyébként, mert a mai előadásom is egy picit arról szól, az identitás kérdése. Ennek egy szelete, és azért örülök, hogy a fiatalok is itt vannak, mert mindenkinek nagyon fontos érzés az, hogy ő sikeres életet akar. Tehát ő azt akarja, hogy jól menjenek a dolgai, hogy ne bukjon meg, hogy minél kevesebb sérülés éljen meg, minél kevesebb sérülés okozzon, és ehhez kell egy bizonyos ember, aki ezt el tudja követni, hogy olyan emberré kell válni, aki képes erre a sikeres létre. És arról szeretnénk beszélni, hogy miből áll ez elő, hogy van nekünk egy kulturális mechanizmusunk, egy kulturális rendszerünk, ami lehetővé tette azt, hogyha bármilyen mintát kapsz, bármit kapsz a idősebb korosztálytól, te a magad részéről ezt ki tud javítani, és sikeres emberré tudjál válni, és ez ma teljes mértékben megtört, és hogyha újjá tudjuk ezt, nem is kell újjáépíteni, hanem egyszerűen bizalmat szerzünk abban, hogy a mi kultúránk ezt egy fantasztikus módon oldotta meg, akkor ezek a kulturális működési mechanizmusok ma is rendelkezésre állnak. Ez majd ki fog derülni, hogy mi az, mert direkt azért beszélek ilyen misztikusan, ne az elején lőjem le, de erről akarok ma beszélni, hogy hogyan lehet ismét bizalmat szerezni a mi saját kultúránkban, és mi a mi dolgunk. Mert dolgunk is van abban, hogy mi hogyan tartjuk meg ezeket. És itt ugye az identitás kapcsán, ami nagyon szeretek egy történetet, a Delfói Jósda az a ókor egyik leghíresebb ilyen helye volt, ahová közemberek is, de azért a nagy hadvezérek és királyok is elmentek, jósoltak. Jósolás, ugye csak mondom, hogy a magyar nyelv milyen szép, a jósda meg a jóslás, a javasasszony, az nem azt mondta, hogy nem a jövendő mondó volt, hogy nézte az üveggyöm, hogy mondta, hogy ezt látom, hogy holnap után meg az, hanem azt mondta, hogy mi lesz a jó, az a jós, ugye? A javasasszony azt mondta, hogy mi válik javadra. Elmész egy bizonyos szituációba, odamész, olyan, ma mondhatnák coachingnak, meg nem tudom, pszichológusnak, de valójában ez erről szólt, hogy hogy lesz neked jó, az a jóslás, ugye, nem pedig a jövendőmondás. És a jóslás azért mégiscsak egy nagy tapasztalatot igényel, de valaki oda ment egy kérdéssel, és akkor a jósda ezért, mert a világ leghíresebb helye volt, és a legnagyobb ilyen jósda, hát az egy nagyon fontos hely volt, és előtte volt egy szobor, a fogadhajtó szobra. Úgy nézett ki, hogy volt egy ilyen kétkerekű ilyen verseny, lovas kocsi, előtte több ló volt, gyeplő, áll ez a bizonyos fogadhajtó. Ma is megvannak ennek a maradványai, leginkább a fogad meg az ember van meg, a lovak meg a nem tudom, a nagy része eltűnt. És elemezték a tudósok, hogy a világ leghíresebb helye előtt, vagy nem tudom, ilyen helyszínen, mint a Delfó, és de miért volt ott ez a szobor, és mit akart ez a szobor mondani? Értették oda, főleg azért voltak ugye valamilyen módon ilyen dilemmában, mert úgy volt megfaragva ez a szobor, hogy az a kő, amiből kifaragták, ez egy statikus szobor volt, hogy nem volt benne dinamika, tehát az embernek a köpenyét nem fújta a szél, hanem teljesen úgy leesett a köpenye, mint ha állna, és egy álló lovak voltak, állt ő is. Mit akart mondani, hogy a hat ló van, és akkor ott áll egy űrge ezen a kétkerekű szekérem. És a filozófusok, én Hamas Bélától olvastam ennek a, nem tudom, van egy közmegegyezés ma már, hogy körülbelül mit jelenthetett, arról szólt, hogy van-e oda bent egy fogadhajtó? Ki az, aki az emberen belül fogja a gyeplőt? Létezik-e? Ki az, aki hajtja a lovakat? Ki az, aki irányít oda bent a gépház alatt? Hogyha bementél a jósdához, megkérdezted, hogy jó, de ez a bajom, az a bajom, hogy elmondta, hogy mit kell csinálni, amikor kimész, akkor kell valaki, aki azt végrehajtja. Van-e benned fogadhajtó? Ki benned a fogadhajtó? Van-e? Ilyen. És ez a bizonyos fogadhajtó, hogy ő pontosan milyen értékrenddel bír, hogyan épül fel az ő értékrendje, ez a fogadhajtó határozza meg aztán, hogy milyen lesz a te életed, milyen lesz a te környezetedre való hatásod, milyen lesz a környezetednek a visszahatása rád azáltal, hogy te így úgy viselkedsz, így úgy döntesz, vagy így úgy teszed a világban a dolgot. És ez maga az identitás. Hogy az identitásnak a szótöve az a görög idből származik, ugye, és a görög id nevű szótő az a az jelenti, hogy valaminek a legmélyebb, legbensőbb, legigazibb önvalója. A leglényegibb része valaminek, az az id. Nagyon-nagyon fontos, mert ebből aztán sok magyar szó is származik. Ugye például itt van az maga, az ide leírtam pár, hogy ideális. Az ideális az ugye annyira fantasztikus, hogy a pont annak a bizonyos dolognak a a leglényegébb részét tudja tartalmazni. Van az idézet az annyira a lényegi dolgot kell tartalmazza annak, hogy szó szerint és betűre és veszőre pontosan ugyanazt kell neki tartalmaznia. Az idill az is egyfajta olyan pillanat, ami annak a pillanatnak egy az igazi nagyon lényegi részének a lenyomatát hordozza magába. Ahol elkezd ez ugye elmenni már, az az idea. Az idea is valami szellemi dolognak a lényege, de aztán elkezdődik ebből származnak az ideológusok, akik a szellemi lényegeket maguk konstruálják, tehát olyan szellemi dolgokat hoznak létre, amiben ők maguk találnak ki, hogy hogyan kéne nekünk élni, hogyan kéne nekünk viselkedni, egy milyen világot akarunk létrehozni. Tudjuk ezeket a régi, az izmusoknak, ugye a fasizmus, kommunizmus, mindegynek volt ideológusa, akik ezeket a bizonyos ideákat, amiket az emberek azt akarták, hogy kövessék, azokat ők maguk hozták létre papíron. Ez az ideológus, ami már azért egy eléggé emberi dolog kezd lenni. Emberek, akármilyen okos filozófus, ilyen-olyan valaki, azért mégiscsak valamilyen emberi okoskodásnak a mentén kezdik el torzítani azokat a szellemképeket, amiket utána kezdtek követni emberek, és lett belőle fasizmus, és lett belőle kommunizmus, és lett belőle mindenféle más, ami itt van körülöttünk, az is. És ide tartozik az idétlen is, mert ugye akinek nincsen ígye, tehát aki nincsen neki ilyen valódi önvalója, az idétlen. Van egy olyan megfejtése is ennek, hogy a koraszülöttekre is mondták, hogy ők időtlenek és az időtlenből, de az idő is ebből származik. Az idétlen az is sokkal korábbi. Az idő, az most nem megyek bele, hogy származik ebből az önvalóból, mert ez egy nagyobb dolga filozófiai kérdés. De ez, ami érdekes itt, az az idióta, ami ugye a görögöknél azt jelentette, hogy az az ember, aki nem hajlandó a polis dolgaival foglalkozni, az a város dolgaival, tehát a közösség dolgaival, magyarul a polis meg a politika, tehát hogy most nem akarom a politikát, de mégiscsak arról szól, hogy a mi közösségünk életének a fontos dolga, szerintem ez egy nem érdekel, az volt az idióta, ugye, tehát ez a görögben, ez innen származik, ez idből jön, és az valljuk be, hogy az identitás azért egy hihetetlen fontos kérdésé válik, hogy kik vagyunk mi? Honnan épül a mi identitásunk? Hiszen nagyon fontos, hogy mindannyian először is úgy szeretnénk gyerekkorunkban, hogyha mi valamiféle vezetők lennénk, és gyorsan le is tudom a poént, hogy eleve mindannyian vezetők vagyunk. Most gondolj bele, hogy vagy a baráti körünkben, amikor meg kell csinálni valamit, csak bográcsozunk, akkor is már valaki azt mondja, hogy figyelj, én leszek az, aki sózok, jó, hogy mindenki azért ne sózzon, mert akkor nagy baj lesz itt a pörpörtel. Te vágjad a krumplit, te nem tudom mi, vagy a családunk belül, vagy egy munkahelyen a különböző feladatoknak a megoldásában, vezetői pozícióban, de nem titulussal, hanem egyszerűen te mondod, aztán következ, akkor meg te alkalmazkodsz, és mennek utánad, majd te mész a másik után. Egyáltalán nem mindegy, hogy mi ebben a szerepünkben milyen értékrendi alapon nyilvánulunk meg, mik a mi bázis értékeink, hogy mi hogyan állunk a dolgokhoz, mi hogyan viszonyulunk a döntéseinkhez, mi az erkölcsi és morális alapokhoz, mi azokat tudjuk-e tartani, van-e elég belső erőnk ahhoz, hogy tartsuk a gyeplőt. Elhatározzuk, hogy most minden nap elmegyünk futni, vagy elhatározzuk, hogy mit fogunk enni, de vajon van-e nekünk, aki fogja azt a gyeplőt? Vajon az a döntésünk, amit hozunk, hogy most akkor nem tudom, hűségesek maradunk? Az egy nagyon kemény döntés, mert igazából addig, ameddig nem merül fel a probléma, vagy a forma nem jelenik meg, addig ez a döntés nem érdekes. Akkor van probléma, amikor a kihívás megjelenik, hogy mi tudunk-e, van-e ember, aki az ott fogja, milyen erkölcsi bázison fog ő döntést hozni, és itt kezdődik, hogy mi milyen vezetői léptel vagyunk a világban, és ha azt mondjuk, hogy mindannyian vezetünk, mert van egy sereg szituáció minden egyes nap, amikor mi megyünk valahol elől, de ha azt veszük, hogy az életvezetésünket aztán mindenképpen nekünk magunknak kell csinálni, mert senki nem fogja megcsinálni, akkor látszik, hogy mennyire felértékelődik az az értékrend, ami alapján ezt tesszük. Tehát ez egy hihetetlen fontos értékrendi kérdés. A másik ilyen nagyon fontos, hogy mi a teremtésben veszünk részt. És most a aki nem annyira jártas a hit dolgaiba, annak is ajánlom filozófiai szinten is, hogy gondoljunk bele, hogy a teremtés az annyit jelent, hogy a semmiből hozunk létre dolgokat. Először nincsen semmi, aztán lesz egy gondolat, például, hogy családot akarok, házat akarok, autót akarok, vállalkozást akarok. És abból, hogy lesz egy gondolat, hogy akarok egy vállalkozást, utána számtalan lépés követi, de valóságot tudok belőle teremteni. A semmiből csinálok valami valóságot. De ugyanilyen teremtés az is, hogyha reggel eldöntöm, hogy kenyeret akarok sütni. Nincs semmi, aztán lesz egy gondolat, és aztán persze meg kell dagasztani, persze meg kell keleszteni, persze meg kell sütni, de lesz belőle egy valóság, egy a fizikai világon létre tudunk hozni dolgokat. És azzal, amikor azt mondjuk, hogy Isten minket társteremtőjévé tett, ugye, mert ez a bibliai valóság, hogy csak minket tett társteremtőjévé, most gondoljuk, hogy az összes többi teremtmény, nem tudom, a kövek, az állatok, a növények nem képesek arra, hogy gondolatból hozzanak létre valóságot, vagy a semmiből egy gondolatot. Csak mi vagyunk erre képesek. És az emberben nagyon mélyen benne van az a vágy, hogy ő cselekedjen, hogy ő tegyen, hogy ő létrehozon dolgokat. Tehát maga az aktivitás, hogy mi akarjunk ilyet létrehozni, az nagyon mélyen bentről fakad. Az nem mindegy, hogy ki az, aki a fogatot hajtja. Milyen értékrendű ember, mert maga az identitása az, ami megadja ennek az egésznek a minőségét, hogy mi mit fogunk létrehozni.
Folytatjuk majd Bedő Imre előadását, de most zenélünk egy kicsit, utána meghallgathatják még egyszer a mai három kérdésünket.
könyv felajánlója a Génius könyváruház, ahol minden sikerkönyv, tankönyv és nyelvkönyv egy helyen megvásárolható. Génius könyváruház Miskolcon, a Széchenyi utca 107-es szám alatt. Telefon plusz 3646 412 878. Webáruházak www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu. Génius könyváruház. Minden könyvben Génius.
Jöjjön még egyszer a három mai kérdésünk, egyébként nagyon sokan tudták, és sokan hívnak is minket, tegyenek önök is így, három értékes könyvet sorsolunk ki a helyesen válaszolók között, tehát akik most kapcsolódtak be az adásba, azok kedvéért még egyszer a három kérdés, kinek a felesége volt Szendrei Júlia, Arany János, József Attila, Petőfi Sándor vagy Jókai Mór, milyen nemzetiségű volt Pelé, a háromszoros világbajnok labdarúgó, angol, brazil, spanyol vagy portugál, illetve melyik település nem Egerváros szomszédja, Ostoros, Noszvaj, Felső Terkeny vagy Onga. Számunk 36-os körzet 510-610.
Tavasz a télben, dallam a csendben, szivárvány a viharos égen, válasz ezernyi kérdésre, gyógyír minden fájó sebre. Tavasz a télben, dallam a csendben, ezt adj nekem, én Istenem. Lelkem, melegítsd át fagyos szívem, kezedbe teszem az életem, formálj engem, Istenem. Tavasz a télben, dallam a csendben, szivárvány a viharos égen, válasz ezernyi kérdésre, gyógyír minden fájú sebre. A télben, dallam a csendben, ez vagy nekem, én Istenem. Tavasz a télben, dallam a csendben, szivárvány a viharos égen, válasz ezernyi kérdésre, gyógyír minden fájó sebre. Tavasz a télben, dallam a csendben, ez vagy nekem, én Istenem.
Bejátszásunkat.
Nem tudom, ismerőse az, hogy vannak ezek a kombinációk, hogy van a lusta és szorgalmas, és a buta, de vagy és okos ember, és akkor azt mondják, hogy nyilván az okos, szorgalmas a legjobb. De nem a buta lusta a legrosszabb, hanem a buta szorgalmas a legrosszabb. Ugye? És ugyanígy van az embernek az a vágya, hogy ő részt akar venni a teremtésről, mindenképpen aktív akar lenni, ő minden meg akar csinálni, de ha neki rossz értékrendje van, akkor szörnyű, rossz butaságokat fog létrehozni. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen érték alapon szállunk mi be a teremtésbe. És itt jön az előadásunknak egy nagyon-nagyon-nagyon lényegi alaprésze, hogy miből táplálkozik ez a bizonyos fogadhajtó, ez az identitás, és a kultúránk mit adott nekünk? A kultúránk hosszú évezredek alatt, ezeket nem emberek alkották, nem emberek, hanem ez önműködően volt egy olyan kulturális rendszerünk, ami felépítette azt, hogy ha most megkérdezem, hogy milyen a jó apa, és mindenkivel összeiratom, hogy írjon össze mindenki 10-15 dolgot, amit egy jó apát megdefiniál, akkor itt most összeszednénk 250 olyan dolgot. 250 olyan, ez csak a jó apáról szól, mert mindenki más 5-5, más 10-et, vannak átfedések, De van egy eszménykép a fejünkbe arról, hogy milyen a jó apa, az anya, a férfi, a nő. De van egy eszménykép a fejünkben, hogy az orvos, az mit csinál? Ugye, mit csinál a pedagógus, mit csinál a kamionsofőr, hogy valami modernnek mondjuk? Mi tartozik az eszményképébe? És nyilvánvalóan mondjuk az orvos eszményképébe egészen más dolgok tartozik, mint a fodrász eszményképébe. A fodrásznak is kell tudni kommunikálni, így kell viselkedni, úgy kell viselkedni, milyen embernek kell lenni, a pletykával hogyan bánni. Most nem akarok ebben menni, mindenki tudja, hogy azért az egy, nem egy akármilyen szakma. De ha éjjel kettőkor csörög a telefon, akkor az orvos identitásában az van benne, nekem a családom másik fele orvos, vagy nővérem, hogy neki azt fel kell venni éjjel kettőkor, mert valami baj van, azért orvos az éjjel kettőkor, az, ha nem veszi fel a telefont, akkor ő tudja, hogy ennek a mércének alatta maradt. Ugye? Ő felveszi. De a fodrász identitásában ez nincsen benne. Majd reggel visszahívom. Hát nyilván nem lehet sürgős a frizura, ugye, hogy ő hívjam, akkor majd... És ez teljesen rendbe levő dolog. A lényeg az, hogy tiszta eszményképekkel látták el a mi kultúránkat. És hogy miért fontos ez? Azért, mert a tiszta eszményképekben csak is a pozitív dolgok vannak benne. Az apaság kapcsán az, hogy egy apa hogy néz ki, abban csak pozitív dolgok vannak benne. Rengeteg pozitív dolog van benne, és ez ijesztőleg is hat, de soha nem az volt a célja az eszményképnek, hogy valaki ezt el is érje. Az eszménykép, a tiszta eszménykép célja mindig az volt, hogy egy külső mérce legyen a számomra, és ha alatta maradok ennek a külső tiszta eszményképnek, akkor akarjak javítani ezen, akarjak önműködően, saját magamtól akarjak jobbá válni. Maradva az apánál, hogyha apaként hamarabb gurult el a gyógyszerem, és egy kicsit jobban, mint kellett volna, akkor azért tudom, hogy ez már nem fért volna bele. És igaz, hogy rossz érzéssel leszek, de nem azért leszek rossz érzéssel, hogy jaj, hát nem értem el a tökéletest, és öltözöm el magam, hanem azért, mert jobb is lehetett volna. Nem szabadott volna ilyen hangnemet használnom, nem szabadott volna ilyen szavakat használnom, hamarabb ki kellett volna békülnöm, mit tudom én, de következőkor már jobb akarok lenni, ha van egy tiszta eszménykép, amihez én csatlakozok. Ezek az eszményképek, ezek olyanok, mint a valódi mérce. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van a méternek a mértéke, ez Párizsban le van egy nagy trezorba, oda le van rakva, hogy időnként, akik ilyen méteres, ilyen, hogy mondjam, szolostokot, vagy bármit, toló mércét, vagy ilyen szalagot csinálnak, azok kimennek, és újra veszik azt a mértéket, hogy pontosan mennyi az egy méter. Tehát nem lehet az, hogy hát nagyjából ez is egy méter, meg az is egy méter, meg kb. Ekkora, hanem egy pontos, precíz mérce van le, el van oda rakva egy trezorba, ahol újra meg újra föl lehet tenni, és nem a 98 centi majdnem egy méter, hanem egész precízen megvan annak a mércéje. És a kultúra ezért ezeket a fogalmak mögötti tartalmakkal ezeket a mércéket felállította. Most szeretnék belemenni egy nagyon-nagyon kényes témába, függetlenül attól, hogy remélem, hogy a végén mindenki valamilyen módon kapcsolódni tud ehhez, függetlenül attól, hogy ő maga ebből a szempontból hol tart, vagy a családja hol tartott, mert Magyarországon is lezajlott a vita, hogy minden család család. Ennek kapcsán lehet elmondani, hogy pontosan milyen okból kezdtük el ennek a kulturális eszköznek a lebontását. Tehát azt mondja, most ugye ki kell mondani, hogy van ez a modern, nem tudom, neoliberális, úgymond ilyen társadalom mérnökök által generált új társadalom vezetési elmélet, ezeket ugye mostanában az összes nyugati egyetemen így tanítják, az a lényege társadalom stratégiai szempontból ennek az új elméletnek, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mindenki érezze jól magát. Senki se érezze magát megbántva, esetleg azáltal, hogy ő valamilyen külső mércének, valamilyen külső eszményképnek nem felel meg, bármilyen cselekedeted, bármilyen életmódod, bármilyen értékképviseleted van, te úgy vagy jó, ahogy vagy, és ez egy nagy nyugalmat ad, és ennek alapján van az, hogy ők azt gondolják, és ez ma egy mainstream, tehát a fősodorbeli elmélet, hogy ezt a mércét, minden mércét föl kell lazítani. Föl kell lazítani az apaság mércét, és azt mondod, hogy hát azért annyiféle apa van, kicsit ilyen is van, olyan is van, de még az is az, meg még ez is az, meg még amaz is az, és akkor elkezd valahová így egy ilyen megfoghatatlanba elmenni. Az anyaság mércéje, a férfi, a nő, abszolút támadás alatt álló, majd később még beszélek, szétzilálásról, hogy miért, de az orvos, a mérnök, majd arról is beszélek, hogy értsük meg konkrétan, hogy hogyan kezdik ezt a legkülönbözőbb elméleti, társadalom elméleti, vagy akár üzleti jogból lerombolni. És amikor már ilyen nagyon nagy mértékű a családok széthullása, tehát rengeteg válás következik be, akkor az az elmélet lényege, hogy aki úgy tervezte, hogy ő, mert ugye mindenki úgy tervezi, hogy ők aztán nem válnak-e. Mert ugye így értelmes elterveznek házasságot, hogy figyelj, mindenki igen, de mi ne, nekünk sikerülni fog. De aztán mégse sikerül, és hogy minél nagyobb ez a tömeg, annál inkább alkalmazkodni kell politikai, mert ugye ellenem nem fog rám szavazni, és társadalom politikai célból is, hogy ők mindenki jól érezze magát. És akkor elkezdődik ennek a felhívítása, hogy nem csak az anya, apa, gyerekek, az első házasság és az abban levő gyerekek a család, hanem a egy, nem tudom, anya és a gyerekek, apa, vagy bejárkáló apák, vagy mindenféle felcsolt konstrukciók, hogy minden család, család. És így a család eszmeiségét elkezdjük felhigítani. Most el szeretném mondani, hogy miért vagyunk mindannyian meghajóba, függetlenül attól, hogy hogy az életében mi történt. Most gondoljunk bele, hogy miért fontos az, hogy megtartsuk a család tiszta mércéjét olyannak, ami ennek az volt. Azért fontos, mert még egyszer mondom, akinek nem sikerült, pedig úgy tervezte, annak olyan értelemben a kávéja lefőtt, hogy ő már túl van rajta. Ő neki már nem sikerült. Ha van egy nemzedék, az én szülői nemzedékem, akinek van bármilyen okból valami nem úgy sikerül, akkor a mi érdekünk nem az, hogy mi jól érezzük magunkat, hogy mi felmentést kapjunk, hanem az az érdekünk, hogy a következő nemzedék ne kövessen ugyanazt a hibát. A következő nemzedék tudja jobban csinálni, mint mi. Mert mi valamit nem úgy csináltunk, vagy a párválasztásnál, vagy a későbbi kommunikációnál, vagy az anyós akkor szólt vele, vagy számtalan dolog volt, mindenféle dolog közbe szólt elő, külön előadásaim, könyveim vannak, itt hoztam párat. Szóval nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy valamiért eldöntöttük, hogy fogjuk csinálni, és nem úgy sikerült, akkor az a kérdés, hogy még mindig a mi aktív középkorú generációnk jó érzése van a középpontban. Persze a társadalmi tudósok szerint azért, mert mi vagyunk a nagy szavazóbázis, és nekünk nagyon jól kell érezni, hogy felmentést kell adni. Vagy közmegegyezés lehet abban, hogy a következő nemzedéknek esélyt kéne adjunk, hogy kijavítsa.
Most zenélünk, közben sorsolás, és kiderül, hogy ki a mai három nyertesünk. Megtörtént a sorsolás, és mindjárt elárulom, hogy kik a mai nyerteseink, de előbb a megfejtésekről. Szendrehi Júlia, természetesen Petőfi Sándor felesége volt, Pelé brazil háromszoros világbajnok labdarúgó, és Onga település volt, amelyik nem Egerváros szomszédja, hanem Miskolcé. Szóval ezek voltak a jó válaszok, sokan hívtak minket, köszönöm nekik. A mai nyerteseink pedig Torgelle Sándor a Levegő ura című könyvét Barta kell menni nyerte meg Domoszlóról, neki postázzuk. A másik két meglepetés könyvet pedig az egyiket Tóth Eleknek Miskolcra postázzuk, és Czurko Oszkárné nyert még könyvet tőlünk a mai reggelen, szintén miskolci hallgatónk, gratulálok nekik. Játékidőnk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük, hogy velünk játszottak. Ez volt az év utolsó játéka velem, de holnap még lesz játékidő, akkor is hívhatnak minket majd a helyes megfejtésekkel. Munkatársaim voltak a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. A stúdióban Debner Edenvelt engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. További tartalmas időtöltést kívánok! A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!